Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a vasárnap délelőttön. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Így hallgassuk, testvérek, Isten igéjét, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, a 6. fejezet 10-től 20-ig terjedő verseiből. Az igét helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet a melegre való tekintettel.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten életet adó igéjét meghalva, kérjük Urunkat, hogy unkálkodjon a mi szíveinkben az ő szent lelke által. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk most a te házadba. Köszönjük a te igédet. Te látod, Atyám, hogy gyengék vagyunk megvédeni magunkat. Az igazság szeretet öve gyakran szorít bennünket, mikor kellemetlenné válik számunkra az igazság felvállalása. A békesség evangéliumának sarúja könnyen feltöri a lábunkat, mikor kényelmetlennek érezzük bizonyságot tenni rólad. És a hit pajzsának tartásában is olyan könnyen elfárad a karunk. Tudjuk, csak benned kapunk erőt arra is, hogy magunkat megvédjük. Ezért kérjük szent lelkeddel töltsd bennünket, hogy ne lankadjunk meg. Imádkozom, Uram, az ige hirdetőért és értünk hallgatókért, hogy te szólj hozzánk most a te igéd által, hogy érezzük ezáltal is, ahogy megújul velünk kötött szövetséged. Imádkozom, Uram, most a betegekért, azokért is, akik nem tudnak itt lenni, te légy az ő gyógyítójuk. Hozzam eléd, Uram, azokat, akik gyászolnak, hogy te légy oltatatlan fájdalmuknak gyógyítója. Kérlek ezen a forró napon segíts a mi lelkünket felüdíteni a te igéd által. A te szent fiad, Jézus Krisztus érdeméért imádkozunk hozzád, mennyei édesatyánk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már hallott ige szakaszban, az Efézusi levélben, a 6. részben, a 17. versben. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a pünkösdi bűnbánati alkalmak nagy részén, és azóta is a vasárnap délelőtti Isten tiszteleteket kivéve, a lélek fegyverzetéről hallottunk. Ma, Szent Háromság vasárnapján ezt a sorozatot lezárjuk. Elhangzott, hogy a római katona a legprofibb haderő volt a világban abban az időben, és a titkuk, a szervezettség, a fegyelem, az összetartás és az egységes felszerelés volt. Az övékénél sokkal nagyobb seregeket is nagyon sok esetben legyőztek, megvertek ezen titkok miatt, és a jó stratégiának engedve. Abban az időben nagyon sok ember gyűlölte a római katonákat, mégis az a tisztaság, az a ruházat, akár a fényes páncél, vagy ahogyan vonulnak egységesen, az egy kicsit lenyűgözte az embereket, tisztelték őket, akkor is, hogyha tudták, ezek mégis a mi elnyomóink. Pál apostol talán ezért is gondolta, hogy az ő fegyverzetüket maga elé képzelve, vagy akár látva is maga előtt azt az embert, aki talán éppen az ő celláját őrizte, hiszen börtönben volt, mikor írta ezt a levelet. Szóval látva maga előtt egy ilyen katonát, annak a felszerelését, azt gondolta, hát ennek mintájára a keresztény embernek is szüksége van arra, hogy egy lelki fegyverzetet öltsön magára, és annak segítségével oltsa ki a gonosz minden tüzes nyilát, ahogyan fogalmaz is. A megelőző alkalmakon így volt szó az ige alapján az igazság szeretet, vagy az igazság övéről. Elmondtuk, hogy itt az objektív, az isteni, a tökéletes igazságot kifejező szó szerepel, és ez az igazság számunkra az Úr Jézus Krisztus. Ő általa kell összerendeződnie az életünknek. Elmondtam azt, hogy ahogyan az öv összetartja az egész ruházatunkat valamilyen módon, hiszen megtartja nadrágot vagy szoknyát, hogyha beletűrjük az inget, akkor azt is. Szóval mindenképpen egy kicsit összerendezi a ruházatot, és a keresztény embert is a Krisztus maga kell, hogy összerendezze minden reggel, vele kell, hogy elinduljunk. Aztán beszéltünk az igazság vagy megigazulás mellvértjéről, páncéljáról. Az igazság övével szorosan összefügg, hiszen az itt szereplő szó arra utal, ami az előzőből, az igazság övéből következik. Egyrészt arra, hogy meg vagyok mentve, üdvösségem van, másrészt pedig a Krisztus igazságához méltóan kell élnem. A következő fegyver a békesség evangéliuma hirdetésének saruja. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy amikor bemennek valahová, egy házba, akkor köszönjenek úgy békessége háznak. És ezt nem azért mondta, mert be akart vezetni egy új köszönés módot, mint ahogy van a reformátusoknak, a katolikusoknak és sok más felekezetnek saját jellegzetes köszönése, hanem azért, mert azt akarta, és azt is mondta ezzel Jézus, hogy legyen így. Amikor ti beléptek valahová, akkor a ti békességetek maradjon meg ott, azon a házon, azon a családon. Aztán azt is mondta Jézus, hogy ha mégsem fogadnak titeket ott szeretettel, hanem szó szerint kivetnek, a békességetek szálljon vissza rátok, és verjétek le még a földporát is a lábatokról. Tehát azt mondja Jézus, hogy az a békesség, amivel rendelkezik a hívő ember, az valóságos kell, hogy legyen, minket semmiképpen sem kell, hogy elhagyjon, de jó, hogyha tudunk belőle osztogatni másoknak. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy a békesség evangéliuma hirdetése készségének a saruját vegyük fel, az nem csak azt jelenti, hogy a békesség áradjon belőlünk, csak úgy magától, hanem el kell mondani annak a forrását is, hogy kitől van ez a mi békességünk, hogy Jézus Krisztustól, és ez már az evangélium hirdetésének a készsége. A hit pajzsa az egyik legfontosabb védőeszköz volt a katonák számára. Nem csak önmagukat, hanem másokat is védték vele. Nagyon fontos eszköz volt, beszéltem annak idején a teknős béka formációról, hogy hogy védték magukat, hogy zártak össze, és rendkívül fontos volt az, hogy azok a pajzsok nagyon szorosan illeszkedjenek. Ha valaki ott rendetlen volt, trehány, nem törődöm, belőttek a nyíllal, lehet, hogy ő is meghalt, de miatta biztos, hogy még többen. Szóval a hit pajzsával törődni, azzal dolgozni, legfőképpen a mi felelősségünk, egyéni felelősség, de felelősséggel tartozunk a másik iránt is, hiszen aki valakit megbotránkoztat a hitében, viselkedésével nem csak magának árt, hanem másoknak is. A hitem tisztasága, stabilitása nekem és a közösségemnek is kulcsfontosságú. Az üdvösség sisakja az egyik legérzékenyebb, de legfontosabb részünket, a fejünket védi. Volt róla szó, hogy amennyire hatásos volt a védekezésben, a védelemben, hiszen nem csak a fejet védte, hanem még a tarkót, sőt a nyakat, és még volt olyan kivitel is, amelyik az arcot, az arckoponyát védte. Szóval amennyire hatásos volt a védekezésben, bizony olyannyira gátolt abban is, hogy az ember abból kilásson. Aki ilyen sisakot viselt, egyáltalán nem látott oldalra. Nem látta, hogy ki van mellette. De nagyon fontos volt, előre lát, fölfelé lát, és ez nekünk is lényeges. A hívő embernek a legfontosabb az, hogy előre is, fölfelé tudjon tekinteni. Az is benne van, lelki értelemben nézve, ebben üzenetként magunkkal vihetjük, hogy az üdvösség sisakja nem enged bennünket bármit nézni. Említettem, hogy óvodásoknak szoktuk tanítani azt az éneket, amiben benne van az is, hogy jól vigyázz, kicsi szem, mit nézel. A hívő ember figyeljen rá, mit néz. És az üdvösség sisakja nem enged mindent nézni, mindent megfigyelni, ami Istenhez illetlen. És az üdvösség sisakjában az is csodálatos, hogy ezt nem kell örökké viselni, hanem amikor majd ebből a földi világból elmegyünk, letehetjük, és felveszük helyette a koronát. Most pedig az utolsó, a lélek kardja került elénk. Az előzőek mind védekező fegyverek voltak, ez az utolsó azonban már támadásra is alkalmas. Nem véletlen, hogy a végére hagyta Pál, hiszen ez az, ami szinte az összes eddigivel összefüggésben van. A kardot a katona az övén viselte, a kard maga rövid volt, mint egy 40 cm hosszú, nagy, komoly vívásokra nem volt alkalmas. Ezzel az eszközzel inkább szúrtak. Viszont éppen ezért együtt kellett használni a pajzsal. Sokszor úgy küzdöttek, hogy a pajzsal bevittek egy ütést, lehet, hogy attól az illető egy kicsit megszédült, és aztán gyorsan másik kézzel, a karddal pedig kiszúrtak, és ezzel végeztek az ellenséggel. Lelki értelemben a lélek kardja így az egyetlen támadó fegyverünk. Minden más csak védekezésre szolgál. Ha az Úr Jézus nézzük, ő pont így viselkedett. Amikor a sátán kísértette a szolgálatára készülése közben, akkor három alkalommal is igével támadott vissza. Igével hárította el a támadásait. Mind a három alkalommal azt mondta, Jézus megvan írva, vagy megmondatott, és idézett. Ezért kell nagyon jól ismerni az igét. A Bibliát megismerni ugyanolyan fontos a keresztény ember számára, mint annak idején egy katonának fontos volt a kardvívás ismerete, a kard jó forgatásának a tudománya. Hiába volt valakinek fantasztikusan jó anyagból a kardja, akármilyen borotva élesre lehetett kiélezve, vagy kihegyezve, ha ő nem tudott azzal vívni, nagy volt a valószínűsége, hogy elesett. Isten igéje, a lélek kardja, minél jobban kell ismernünk. Ez azt jelenti, hogy készségszintre kell emelni a használatát. Minél többet forgatni, olvasni, értelmezni, gondolkozni rajta, beszélgetni róla másokkal. És még ennél is többet jelent, minél többet meg kell belőle tanulni kívülről. Annak idején Anti bácsi, a dr. Nagy Antal Mihály, professzorunk a Teológiai Akadémián, nagyon sok igét bevasalt rajtunk. Rengeteget kellett kívülről megtanulni, és azóta is mindenki, aki az ő keze alól került ki, hálás érte, hogy ennyi igét meg kellett tanulni. Nagyon-nagyon sok hasznát vesszük. Hallottam róla, volt egyszer egy orvos, aki két szatyornyi könyvvel járt mindig a betegekhez. Valahová kihívták, akkor mindig a kezében volt két szatyor, tele volt szakkönyvekkel. Leült a beteg mellé, a beteg elmondta a panaszait, ő meg sokszor elővette a könyvet, és akkor lapozgatta, hogy mi lehet a baj. Hát ugye az elég szomorú lenne, kétségbe esnénk, ha ezt látnánk, bekerülünk a kórházba, és akkor az orvos azt mondja, hogy jó, várjon csak, mindjárt hozom a szakkönyvet, és akkor lapozgat, hogy is van, mint is van. Azt gondolnánk, hogy hát igen-igen rossz kezekbe kerültünk. Nem tudom, mennyire igaz ez a történet, de kétségbejtő lenne ilyennel találkozni. És ugyanilyen elképesztő az, hogyha valaki az Isten igéjét nem ismeri, ugyanilyen bizonytalansággal a Bibliát csak össze-vissza lapozgatni tudja, de nem tudja, hogy mit hol keressen. Ahogy mondtam, a sátán támadásainak kioltására használjuk az összes fegyvert, ezt is. Pál így hangsúlyozza, a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Szóval ebből azt is meg kell értenünk, hogy Isten igéjét nem emberek ellen használjuk, nem a másik ember ellen használjuk. Vannak, akik az igével, a szentírással zsonglőrködnek. Nem sokan vannak, de vannak ilyenek. Mennyire jól ismerik azt, de az életükben sokkal kevésbé alkalmazzák. Az ilyen keresztényeket késdobálókhoz hasonlítom. Akik fogják a kést, és nagyon jól tudnak célba dobni vele, lenyűgöznek vele embereket, cirkuszi mutatványnak beillik, de lehet, amikor egy éhezőnek kellene kenyeret szelni, akkor ő nem tud bánni a késsel. Nem erre való az. Fontos, hogy Isten igéjét az ő dicsőségére használjuk. Aztán vannak, akik mások megítélésére, bántására használják az igét. Ítélkeznek vele, általa, és kiderül, hogy embereket szurkálnak. A sátán is így tett, amikor az Úr Jézus kísértette. Hallgassuk csak azt a történetet. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe a templom párkányára, állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak megparancsolt, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki, megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Szóval az igét még lehet helytelenül is használni, lehet vele visszaélni, erre ne legyen kísértésünk. És ezeket hallva talán az juthat az eszünkbe, hogy hú, hát ez tényleg nem is könnyű dolog. Hogy is kell használni az igét, hogy én nem másokat megbántsak vele, ne zsonglőrködjek vele, és így tovább. Olyan, mintha több baj fakadna abból, hogy az igét használom, mintha nem csinálnék semmit. Nos, a lélek kardjának nevezi Pál apostol az igét, és nyilván azért is, mert a lélekhez, a lélekre szükségünk van a használatában. Szintén Anti bácsi mondta nekünk minden vizsga előtt, hogy tessék imádkozni, mert a Szentlélek a vizsgán az eszetekbe tudja juttatni azt, amit megtanultatok. De aztán azt is mindig hozzátette, hogy de csak amit megtanultatok. Ezt azóta én is el szoktam mondani a konfirmandusoknak, amikor dolgozatot íratok velük. Hogy tessék imádkozni, Isten eszetekbe tudja juttatni, még akkor is, hogyha most úgy érzed, hogy fogalmam sincs, hogy mit kellene mondani, de nyilván az semmit nem fogja az eszedbe juttatni, hanem amit megtanultál. Szóval a Szentlélek eszünkbe tudja juttatni az éppen megfelelő igét a megfelelő időben. Olvassuk is a példabeszédek könyvében a 25. fejezet 11. versében, hogy mint aranyalma ezüst tányéron olyan a helyén mondott ige. Hát, hogy így legyen, hogy helyén legyen az ige, azt Isten szent lelke segíti elő. Ugyanakkor a kard mégiscsak arra való, hogy sebezzem. A zsidókhoz írt levélben a 4. rész 14. versében olvassuk, Isten ígéje élesebb a kétélű kardnál, mert Isten ígéje élő és ható, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten igéjének igenis szükséges, hogy sebet okozzon. De ez a seb okozás mindig a másik javára kell, hogy történjen. Nemrégen nekem is volt egy beszélgetésem valakivel, kaptam benne sebet, de volt olyan, hogy a beszélgetés közben az illető kivágott egy kelést. Egy olyan dolgot, amire szükség volt, hogy kirepedjen és kifolyjon onnan az, amire nincs szükség. Feltárt hibát, betegséget, ami aztán gyógyuláshoz vezet. Fontos, hogy Isten igéjét is így használjuk egymás javára. Vannak olyan sebészek, akik kiváló szakemberek, de kissé türelmetlenek. Talán találkoztunk is már ilyenekkel. Ők azok, akik nem teketóriáznak. Talán sebészek többségére jellemző ez. Odaülünk, mondjuk, hogyha nem kell altatásban végezni a műtétet, és akkor már látjuk is, hogy veszi elő a szikét. Azért mondom, én magam is átéltem ezt. Nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt megmutattam az orvosnak, hogy kijött itt a nyakamnál egy kelés, megnézte, azt mondta, hú, ezt ki kell vágni. És már vette is elő az injekciós tűt, beszúrt, és vette a szikét. És az volt bennem, hogy jó, hát nem kellene még várni. Biztos, hogy már érzéstelenített meg minden, és ő aztán nem teketóriázott. Már húzta is, és vágott. Gyorsan dolgozott. Jól dolgozott, minden rendben van azóta is. De azért mégis egy kicsit ilyenkor izgulunk, félünk. Úgy gondoljuk, jó lenne egy picit még várni, hadd készüljünk fel rá. Aztán van a másik fajta sebész, talán inkább a kezdő lehet ilyen, aki meg annyira körültekintő, és annyira szeretetteljes, annyira empatikus akar lenni, hogy már a végén mi mondanánk azt, hogy na, jó, most már essünk túl rajta, mert nem kell ennyit várni ezzel, nem kell ennyit hezitálni, most már az idegességbe fogok belebetegedni. Nekünk az a jó, hogyha Isten igéjével tudunk szeretettel bánni. Úgy vágni, úgy metszeni, hogyha az illetőnek fáj is, azért ne rokkanjon bele. Vannak, akik az igazságot csak odavágják a másiknak az arcába, és igazat mondanak, igazat, az utolsó betűig, de olyan csúnya vágást adnak, hogy az illető egy életen át a hegeket viseli magán. És majd lesz, amikor időváltozás van, meg ilyenek, és fog neki fájni. Ne csináljunk ilyet. Lehet elmondhatjuk, az életét megmentettük, vagy valami nagy bűnből kihoztuk, de mégis egy életre ott hagytunk rajta valami mély sebet. Legyünk határozottak, de egyben szeretetteljesek is a kard használatakor. Az igét használjuk különböző helyzetekben, kísértésekben, ellenfelekkel való vitákban, szenvedésben, félelemben. Rengeteg területe van az életünknek, és ehhez hoztam is segítséget. A kiáratnál, az iratterjesztő asztalon ott hagytam vagy 100 lapot, azon fel van sorolva rengeteg ige és rengeteg élethelyzet, ahol tanácsot olvashatunk, hogy félelemben, aggodalmaskodásban, és így tovább, mit mond, mit tanít nekünk Isten igéje, tessenek belőle vinni, ha kevés jelezni kell, és jövő hétre hozunk belőle. Jó azt is majd a lapot olvasni, alkalmanként elővenni, de ez sem pótolja a Szentírás mindennapos olvasását. Így hát a sorozatunk végén mindenkinek ajánlom a teljes lelki fegyverzet felöltését minden nap, hogy legyen győzelmes az életünk, hiszen kereszténynek lenni nem csak öröm, boldogság, vidámság, hanem harc is. A mi harcunk pedig nem test és vér ellen zajlik. Ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ennyi mindent megtanulhattunk a lelki harcról. Hálásak vagyunk ezekért az istentiszteleti alkalmakért, ahol végigvehettük a lélek fegyverzetét. És igazából, ahogyan átgondoljuk, érezzük azt, hogy még sokkal több üzenete van mindennek. Nem volt elég szó arról az ellenségről, akivel szemben felöltjük magunkra ezt a lelki fegyverzetet. Tudjuk, Urunk, hogy szükséges ismerni az ellenséget, de még fontosabb és mindeneket felülhaladóan lényeges téged ismerni, aki a parancsnok vagy, a vezetőnk, a fővezér. Fontos látni téged és engedelmeskedni minden körülmények között. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy ha tudjuk ezt végig gondolni nap-nap után, milyen lehetett annak idején a katonáknak, hogyan kellett engedelmeskedniük, hogyan kellett akkor is kitartani, amikor már rettenetesen féltek, amikor nagyon-nagyon közel volt az ellenség, de addig nem lehetett csinálni semmit, amíg erre a parancsnoktól útmutatás nem jött. Kérünk téged, Urunk, hogy mi így tudjunk benned bízni. Segíts bennünket, hogy tudjuk minden napon felvenni magunkra ezt a fegyverzetet. Biztosan nagy római katonának is sok időbe telt magára öltenie minden nap. Segíts, hogy nekünk is legyen időnk minden nap beöltözni, minden nap a te igédben megnézni a saját életünket. Legyen időnk imádkozni, veled közösségben lenni. Kérünk téged, Urunk, hogy erősíts meg testvéri kapcsolatainkban. A hit pajzsával hadd tudjuk védeni nem csak magunkat, hanem a másikat is. Add Urunk, hogy ez a gyülekezet hadd lehessen egy ilyen egységes közösség, ahol az emberek a másikra tényleg testvérként tekintenek. Imádkozunk, Urunk, hogy a gyógyulást, vigasztalást, békességet mindnyájunknak úgy, ahogyan erre szüksége van. Különösen könyörgünk most a pedagógusokért, nyári szünetben adj nekik felüdülésre lehetőséget. Erősítsd meg őket, Urunk, a hosszú tanév után, és add, hogy tudjanak feltöltődve, és aztán erővel teljesen érkezni újra az intézményeinkbe szeptembertől. Áld meg, Urunk, a holnap kezdődő táborokat, áld meg, Urunk, majd a gyülekezeti tábort, áld meg, Urunk, az egész nyarunkat, pihenésünket. Szeretnénk szabadságra menni, de nem tőled, csak veled. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.